Az emberi lét kiváltságai című sorozatunk kezdődik esténként, amelyben az első témánk az agy csodálatos öngyógyító képessége. Ez a könyv, ez a cím pontosabban... Pillanat. Ennek a könyvnek a címe alapján született ez a cím, ennek az előadásnak a címe, és tudatosan vállaltam fel ezt a címet, mert ez a könyv egy rendkívüli könyv, ha jól tudom, meg lehet kapni a könyvespulton is, és amikor elolvastam, akkor nagy élmény volt számomra. Segített abban, hogy megértsem az agynak azt a működését, ami teljes mértékben összhangban van a bibliai gondolkodásmóddal, hogyha úgy gondolkodunk, ahogy a Jóisten tanítja, akkor építjük az agyi képességeinket és a lelki tevékenységeinknek a szintjét, amennyiben pedig nem úgy gondolkodunk és nem úgy járunk el, ahogy a Jóisten akarja, akkor lebontjuk, leépítjük magunkat. És ez nem mindegy. Ez a mi agyunk működésétől, tudatunk használatától, akaratunk működésétől függ, óriási jelentőségű. Emellett ez a könyv azért is különleges, mert biblikus gondolkodásmódú, bibliai igehelyekre, mélyen szántó gondolatokra épít, és rendkívüli mértékben, hogy is mondjam, derülátó és optimista, amire nagy szükségünk van, hiszen ez a világ tele van nyomorúsággal, lehúzó erővel, szomorúsággal. Megfigyelhetjük, és sokan megfigyelték, hogy a magyar emberek az utcákon, ahogy járnak, lekókat fejjel, szomorú arccal, lebigyeztet ajkakkal járnak. Megadatott, hogy néhány helyen járhattam a világban, nem sok helyen, de ahol jártam nyugati világban, például Ausztráliában, rengeteg derűs, vidám embert láttam az utcán, például a Sydney utcán. Budapest utcán nem jellemző. És sokat kérdeztem, hogy miért és hogy van ez. Lehet, hogy nekik nincsenek olyan kimagasló szellemi produktumaik, de egy biztos, hogy az a nemzet például derűs nemzet. A gondolkodásmódjuk teljesen más, mint a miénk. Nagyon sokszor láttam ilyen sapkákat, hogy keep smiling, vagy never mind it. Vagyis, hogy ne vedd túl komolyan a dolgokat, és tanulj meg mosolyogni, és tudj örülni. Szóval ezek a kifejezések valami ilyesmit jelenthetnek, ha lefordítjuk magyar nyelvre, de ismeretlen, mert mi nem használjuk ezeket, csak úgy ilyen szólásszerűen. Ott valahogy ez egészen másképp működik. Na, ez a könyv valami ilyen lelkületet áraszt. Megjegyzem, az elmúlt 20 évben a nyugati világban ez egy standard mű volt, ami csak most került hozzánk egy-két évvel ezelőtt, de legalább most már itt van. És lenyűgöző tényeket közöl, amelyek közül egyik érdekesség, hogy John Platt, a neves ideggyógyász, biofizikus és szociálpszichológus 1968-ban kijelentette, hogy az akkoriban általánosan elfogadott nézettel szemben, ami 12-14 milliárdra tette az agysejtek becsült számát, a valóságban inkább 100 milliárd agysejttel kell számolnunk. Felfoghatatlan szám különben. Minden egyes sejt, mint egy 1000 másik agysejttel létesít kölcsönös kapcsolatot, más néven szinapszist, ami összességében nagyjából 100 billió idegátkapcsolódási pontot jelent. Ez sem fogható fel emberi észre, ez a szám. Még, hogy valamennyire érzékeltesse a szerző, azt mondja, még akkor sem tudnánk ezek mindegyikét kihasználni, ha életünk minden egyes másodpercében 30 ezer új kapcsolatot létesítenénk. Amit úgy is le lehet fordítani, hogyha 30 ezer különböző, határozottan elkülönülő döntést hoznánk másodpercenként. Akkor sem tudnánk kihasználni ezt a kapacitást. Honnan van ez a képesség? Hogy vagyunk erre képesek? Miért ilyen az agyunk? Sokan feltették ezt a kérdést, és azt is megfigyelték, hogy a különféle anatómiai vizsgálatokkal és működéstani vizsgálatokkal, hogy rengeteg kapcsolatrendszer van az agyon belül, az agyféltekék között is. Ugye látjuk, a saját féltekén belül is vannak ilyen sugárirányú kapcsolatrendszerek, vannak keresztirányú, egymást áthálózó kapcsolatrendszerek, hihetetlenül bonyolult, igazából számba sem vehető. Ez olyan, mint egy 1000 millió irányban összegombolyodott fonalrendszer, és ki tudja, hogy melyik hova vezet pontosan. Úgy tudják valamennyire azért ezt nyomon követni, hogy egy adott ponton, ha ingerlik az agyat, akkor ott bizonyos műszerekkel kimutatható, hogy egy folyamat indul el, és egy bevillanás. és azt a nyomutat tudják követni. Aztán az is érdekes, ugye hát körülbelül így nézhet ki egy ilyen neuron, egy idegsejt, ami más neuronokkal van kapcsolatban, dendritek, illetve axonokon keresztül, és rendkívül érdekes világ ez, különleges képességekkel bír az agy. Megfigyelték különféle vizsgálatokkal, nyitott koponya műtéteknél, hogyha az agynak egy bizonyos területét ingerelték, akkor bizonyos szervek, bizonyos területek a testen ingerlődtek, vagy jelzést adtak. És itt tudták feltérképezni szép lassan, hogy melyik agykérgi terület, melyik testájunkkal van például kapcsolatban. De egy nagyon érdekes felfedezést is tettek, amikor egy ilyen agyműtétet végeztek, akkor nyitott koponyával a betegnek bizonyos pontok ingerlése által megkérdezték, hogy most mit érez. És mondta, hogy most épp ezt érzi, most ez a régi emlékkép villant fel, most ez a hangulat, most ez az íz, és így mondta ezeket a dolgokat. És akkor arra kérte az orvos, az illető pacienst, és hát sok kísérletet ezt bebizonyították, hogy amikor így ingerlést kap, most nem mondják meg, hogy mit fognak ingerelni, de hogyha érzi ezt az ingerlést, nagyon megkérik arra, hogy most ne vegye tudomásul, hanem gondoljon helyette erre, vagy ezt és ezt a feladatot oldja meg. És ingerelték, és feladták a feladatot. És szerintetek képes volt rá? Képes volt rá. Ha akarta, és úgy döntött, hogy ő most arra figyel, hogy mondjuk azt a matematikai feladványt végezze el, vagy mondjuk egy gondolat vagy érzés helyett egy más dolgot gondoljon, akkor képes volt rá. És ebből azt következtették jogosan, ami mindennapi tapasztalatunk is, hogy az akarat szabad. Hogy hiába jön belülről valamilyen késztetés, vagy ingerlés, vagy kívülről, értjük, ugye? Ha mi akarjuk, és úgy döntünk, hogy nem vesszük tudomásul. Kedves férfi társadalom, hogyha sétálunk az utcán, és meglátunk egy képet, ami nem illendő nézegetésre egy férfi számára, főképp, hogyha keresztény ember, akkor van hatalmunk dönteni, hogy ránézünk és időzünk fölötte, vagy mellé nézünk? Van hatalmunk szerintetek dönteni? Használhatjuk az akarat és döntőképességünket. De ugyanígy a hölgyeknek is lehetne példát mondani, hogy amikor rájuk tör egy hangulat, egy érzés, vagy egy akármilyen emóció, hogy ne azzal álljanak szóba, például, hogyha valakire mondjuk nehezteltek, vagy megsértődtek, de ők úgy döntöttek, hogy megbocsátanak akarati döntéssel, és egyszer csak jött egy helyzet, eltelt egy-két hét, és hirtelen megint felvillant, hogy mit tett velem az illető, és az egész érzelmi világa felkavarodott, akkor van hatalmában azt mondani, érzelmeim, mit csináltok ti itt? Hát én már egyszer megbocsátottam, és a valóság az, hogy én megbocsátottam, és nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy ti háborogtok. Ti nem a valóságról adtok tudomást, mert én megbocsátottam. Vagyis hatalmában van az emberi agynak és gondolkodóképességnek és döntésnek és választásnak, hogy uralja az érzést. És ha viszont nem uralja, és elkezd elhatalmasodni mondjuk a sértettség érzése, akkor ismételten elkezd neheztelni, és már megint vétett abban, hogy nem tud megbocsátani. Tehát az hatalmas nagy lehetőség és kiváltság, hogy szabad akaratunk van, hogy dönthetünk, és hát a szerző felveti a kérdést, hogy honnan ez a pazarló agy kapacitás, ez a mérhetetlen, sokrétű irányultság, ez a kihasználhatatlan lehetőség töredékét, nem tudom, mit mondjak, hogy egy ezred részét használjuk ki az agyi kapacitásunknak. Egy százezred részét, nem is tudom, mit mondjak, mert ezt se tudják felmérni. Egy biztos, hogy az agyunk hihetetlen felülete vagy területe teljességgel kihasználatlan. És ezt majd mindjárt próbálom példákkal illusztrálni, hogy mire gondolok. Azt mondja a szerző, és azt hiszem, hogy jogos a gondolat, ha evolúciós szemléletben gondolkodunk, akkor azt kellene mondanunk, hogy az evolúció útján semmi olyat nem hoz létre a természet, amit ne használna. Vagy legalább, ne lenne, legalább értelme lenne. De ez olyan túlzó pazarlás, ez annyira értelmetlen többség vagy többlet, hogy akkor miért van itt? Nem elgondolkodtató? Hát ha ki se tudjuk használni, akkor miért hozta létre? Véletlenül. Statisztikai törvényeknek engedelmeskedve. Ez teljes képtelenség. És azt mondta, hogy ez az egyik legnagyobb bizonyíték számára, hogy a Teremtő hozta létre. Olyan képességekkel, amire a Biblia válaszol, mert azt mondja a Prédikátor könyve 3. fejezetében az ige, hogy Isten helyezte az ember elméjébe, a Károlyi Gáspár fordítás így mondja, hogy a világot, de az eredeti szövegben így van, az örökké valóságot. Azt fejezi ki a Biblia, hogy az ember elméje, amit valahol Pascal is megsejtett, hogy mi az agyunkkal képesek vagyunk felfogni a világ mindenséget, legalábbis tudni róla, átfoghatjuk, mint ahogy felmentünk a hegycsúcsra, és letekintettünk, és át tudjuk látni. Még ha nem is értjük részleteiben, hogy azon a mezőn, azon a gabonamezőn pont milyen gabona van, vagy hogy az úton pont milyen autó megy, nem számít, de át tudjuk látni, szintetizálni vagyunk képesek. Ez egy óriási dolog. Adta Isten az ember elméjébe az örökké valóságot, mély meggyőződésem is a Biblia tanítása szerint nyugodtan kimondhatjuk, Isten olyan agyat és szellemi képességeket teremtett mindannyiunknak, hogy képesek lennénk, ha nem romlotta volna meg a bűn, ezért van szükség újjáteremtésre, képesek lennénk az egész örökké valóságon keresztül használni, és folyamatos fejlődésben a kapcsolatrendszerét, a minőségét növelni. Felfoghatatlan dolgok, amiket mondok, én sem tudom felfogni teljesen, de a Biblia ezt állítja. Az ember Isten olyan képességekkel teremtette, hogy örökké tartó korszakokon keresztül folyamatos fejlődésben, hihetetlen gazdag gyarapodásban, szeretetben, igazságban, tudásban, ismeretben növekedhet. Fel tudjuk mi ezt fogni? De mégis ezt tanítja a Biblia. De micsoda remény, hogy ebből a beszűkült világból, amiben mi vagyunk, Isten ki akar bennünket szabadítani egy olyan világra, mint ahogy mondták a gyerekek többen is ott a hegycsúcson, hogy repülni szeretnénk. Nem szeretnétek repülni? Nagyon szeretnék repülni. Nagyon élvezem néha álmaimban így hegycsúcsok között reddesek, mint egy madár, és csodálatos lehetőségek. De most képzeljétek el, galaxistól galaxisig. Galaxis milliárdokon keresztül felfedezni ezt a világot. Micsoda lehetőség lenne? És a Biblia azt mondja, hogy az agyunk erre képes lenne, ha nem rontotta volna meg a bűn. Mert így folytatja az ige, de az ember keresett sok kigondolást. Ezért van szükség újjáteremtésre, ezért fogja Jézus helyreállítani az agyi képességeinket, de a nyomokban most is érzékeljük ennek a hihetetlen lehetőségét. Csak egy-két példa. A szavantokról nem tudom, hallottunk-e. A szavantok olyan emberek, akiknek elképesztő agyi, szellemi képességeik vannak, miközben a legelemibb fizikai funkcióikat nem tudják rendesen ellátni. Például ez a Leslie Lemke, egy érdekes ember, aki úgy született meg, hogy teljesen be volt gyulladva az agya, életképtelennek nyilvánították az orvosok, de hát próbaképpen vagy meghal, vagy megműtjük, hát megműtötték és kivették a fél agyát, az egyik agyféltekét, a jobb oldali agyféltekét. De be volt gyulladva a két szemgolyója is, és az egész szemidegrendszere is, azt is mind kivették. Ott látjuk a arcát, hogy nincs szeme, nincs szemgolyója. Amikor a szülők meglátták ezt a gyereket, szem nélkül, agy nélkül, ott hagyták a kórházba. Nem kell, ez nem ember. Valahogy így álltak hozzá, ott hagyták ezt a kis nyomorú gyereket, aki nem kapott szeretetet, nem kapott gyengédséget, melegséget, anyai ölelés, semmit. Ott, számkivetve a hideg magányban, ott maradt a kórházban, és élve tartották. Aztán egyszer csak valami nővérnek megesett rajta a szíve. Nincs itt a szülőkről. Interneten, ha beírjuk a nevét, akkor filmek jelennek meg róla. És ott beszámolnak a fogadott szülei arról, hogy mi történt és hogyan történt. Na mindegy, nem akarom hosszan elmondani. A lényeg az, hogy magához fogadta ez az asszony, akinek volt szíve, a férjével együtt, és hát ott nevelték ezt a gyermeket, és ő először 8 éves kora környékén kapott melegséget, ölelést, szeretetet, és akkor egyszer csak azt vették észre, hogy talán 8-10 éves lehetett, nem tudom pontosan már az adatokra, nem emlékszem, képzeljétek el, egyszer csak este szól az asszony a férjének, hogy kedvesem, kapcsolt ki a tévét, valószínűleg bekapcsolva hagytuk, mert szól a zene. Ha nem kapcsoltuk be, ma nem néztünk tévét. De hát hallott, hogy szól a zene a szobából, hát kapcsold már ki a tévét. De nem kapcsoltam be a tévét. Hát bementek, és mit láttak? Hogy ez a Leslie Lemk ott ült a zongoránál, és Csajkovszkijnak a 3-4 nappal azelőtti tévében lejátszott zeneművét hibátlanul eljátszotta. Nem hittek a fülüknek, szemüknek. És felfedezték azt a képességet, hogy bármilyen zeneművet, bármilyen alkotást, ha egyszer hall, el tud játszani. Világhírű ember lett belőle. Járja a világot, utazik, lemezei jelennek meg, CD-i, miközben nem tud rendesen felöltözködni, nem tud rendesen mosakodni, nem tudja magát rendesen ellátni, ilyen képességekkel rendelkezik. Körülbelül 200 ilyen szavantot tartanak nyilván a világon, érdemes interneten utána nézni, nagyon érdekes tanulmány ez. Vannak köztük olyanok is, például ez a fiatalember, aki most következik, ez a Steven Wiltshire, nem tudom, hogy kell ejteni. Hogyan? Akkor úgy kell kiejteni, igen. Aki egy néger fiatalember, felültették, mutatja a videó, felültették egy helikopterre Róma fölött, de aztán New York fölött is, és más helyek fölött is, és csak úgy körbevitték úgy, mint más embert egy ilyen körutazásra. Mosolyogva nézelődött, és utána lejött, és egy ilyen 15-20 méter szélességben körben egy hatalmas papírt feszítettek ki, és ő elkezdte a jobb sarkánál, vagy a bal sarkánál, mindegy. És megrajzolta a New York térképét, Róma térképét. És ott a videón mutatják, hogy mondjuk a Pantheont hogy rajzolta le, és utána a fényképét, ahogy a videót csinálták a helikopterről, pontosan rá lehetett illeszteni, milliméter pontosságra. De láttam olyan szavantot is, aki képes volt arra, hogy meglátott mondjuk egyszer a bármelyikőtök arcát, csak így egyszer egy pillantásra elvitték tőle, és térben, fából, vagy agyagból ki tudta formálni. Van ismert egy olyan szavant, aki azt hiszem 2000 könyvet már elolvasott, és mind a 2000 könyvnek minden oldalát, minden betűjét és minden szavát tudja pontosan visszaidézni, és folyamatosan olvas. És mindenre emlékszik. Élő lexikon. Ti nem vagytok ilyesmire képesek? Csak az az érdekes, ugye próbálták meghatározni, hogy mi ez a jelenség. Nem tudták megfejteni, nem tudják. De van ilyen képesség, és nem egy-két embernél, sok embernél. Úgy próbálta valaki megfogalmazni, és azt hiszem, hogy ezzel úgy egyet tudok érteni, hogy az emberi életnek, az agyműködésnek vannak bizonyos horizontális síkjai, ami azt jelenti, hogy mondjuk a mai napon annyi mindent láttunk, hallottunk, és a holnap megkérdeznék, hogy mi volt máma, hát a 99%-ára nem is nagyon emlékeznénk, mert nincs rá szükség, hogy mondjuk ferde volt a párna azon a széken, ez senkit nem érdekel. A szavant emlékezne rá. És ti is emlékeztek rá, mert kimutatták azt, hogyha az ember például nagyon akarna emlékezni, mondjuk igen, emlékezhetni, itt álltál kint, és ott az egyik széken ferde volt a párna. Emlékszem? Nem emlékszem. Próbálj emlékezni. De nem emlékszem. De próbálj emlékezni. Próbáld felidézni. És elkezdeném magamból, értitek? Nagy erővel, nagy koncentráltsággal, és sok ilyen példa van, hogy beugrana. Igen, a második széken volt ferde a párna. Így lehet a... Tehát valahol megmaradnak bennünk ezek az információk, csak ami nem szükséges, nem lényeges, az agy fiókolja, és elraktározza, szükségtelen információ háttérbe helyezi. A lényegi információkat tartja ébren. Őnáluk ilyen nincsen. Arra a dologra, amire úgy mondja, a mélység szintjén nyitott az agyuk, valahol ez a gát megszűnt, amit elmondtam az előbb, be tudnak látni egy dologba hihetetlen mélyen, és abban olyan teljesítményre képesek, amire egy normális ember nem képes. Hát valahogy így. De miért mondtam ezt el? Nem azért csak, hogy érdekességet mondjak, hanem azért, hogy valahol ez a képesség mindannyiunkban ott rejlik, vagy ezek a képességek csak nem jönnek felszínre. Hogy mégis bennünk vannak, mutatják azok a példák, és nem egy és nem két ilyen példát ismerünk, aki olvasta a Mennyei Ember című könyvet a kínai kereszténység megalapításáról. Ezek az emberek nem használhatták a Bibliát. Ha megláttak valakinél Bibliát, azokat elvették, vagy agyonverték, vagy megölték, vagy megkínozták őket. És hogyha mégis hozzájutottak egy Bibliához, mit csináltak? A legelső dolgok volt, elkezdték megtanulni. És az a szerző, aki épp írta, megtanult az egész Új Szövetséget. Először jelenések könyvét, Máté evangéliumát, később leveleket, jelenések könyvét, az egész Új Szövetséget. És tudnak olyan emberekről, hogy az egész Bibliát tudják kívülről. De hát, hogyha egy színész képes 50, 60, 80, 100 oldalnyi anyagot egy színpadi előadáshoz betanulni, akkor mi is képesek lennénk. Csak nem használjuk az agyunknak ezt a képességét. Számtalan gyereket rajzoltattam, mivel rajztanár vagyok iskolában, és mindig, amikor rajzoltattam őket, akkor láttam, hogy hihetetlenül görcsösen és félelemmel rajzolnak, és tanítottam őket arra, hogy hogyan lehet szabadon rajzolni. Élvezettel. Ezért olyan technikákat tanítottam nekik, amihez nem kell valamit lerajzolni, hanem valahogyan kell rajzolni, és azt már élvezték, és abban a pillanatban felszabadultak, és tudtak rajzolni. Amikor verset próbáltam iratni velük, akkor mondtam, gyerekek, ma verset írunk. Hát mi nem tudunk verset írni. Mondom, az engem nem érdekel, 15 perc van rá, Munkácsi Mihály Porosi útja ki van vetítve, erről kell 15 perc alatt verset írni, én is írom. Tudtak verset írni szerintetek? Ti is tudnátok. Bementem a zeneművészeti szakközépiskolába, és mondtam, gyerekek, ma szerezünk zenét, olyan zene vágyam van. Hát mi nem tudunk zenét szerezni, csak a zeneszerző szakosok mondanak. Szerezünk zenét. Szereztünk zenét. Megadtuk a témát, tavaszi, szép, virágos mező, milyen dallam illik hozzá, írjunk egy négy soros verset, megírták, dallam volt, én nem tudtam kottát se írni, álljon, ha valaki írja le a kottába, utána egyeztettük a dallamot a verssel, a második óra végére négy szólamban elénekeltük. Tudtak zenét írni, ti is tudnátok. Csak a mi iskolarendszerünk olyan, hogy nem erre, nem az alkotó életmódra és a kreativitásra készít. Az, akik alkotó életmódot folytatnak, vagy könyvet írnak, például ugye Tóth Gábor barátunk, biztosan el tudná erről sok példát mondani, hogy az ihletés mit jelent, és hogyan lehet valamit megírni, hogyan lehet a kreativitást használni. Én legnagyobb örömeimet és gyönyörűségeimet ebben leltem mindig is, amikor kreatív módon élhettem, vagy alkothattam, vagy írhattam, vagy fotózhattam, vagy festhettem, vagy rajzolhattam, vagy nem tudom mit mondjak, vagy emberi kapcsolatokban nem sablonok szerint, hanem ihletett módon kommunikálni. Igazából nekem mély meggyőződésem, hogy az Isten úgy akar bennünket éltetni, gondolkodtatni, érzelmi világot, intelligenciát kialakítani és fejleszteni, hogy bennünk az ő szent lelke által egy folyamatos, élő, alkotó tevékenységre teremtett. És ezért mindenféle sablon, megszokás lebénítja az emberben ezt a képességet. Azért mondtam ezeket el, mert hihetetlen lehetőségek állnak előttünk. Azt mondja a Biblia, hogy az, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt. Tudjátok a folytatást? Mindent. A mindennél nincs több. Isten azt ígérte, hogy Krisztus által számunkra a világ mindenség összes dolga, lehetősége a miénk. Elhisszük mi ezt? Ki tud nekünk ennél többet adni, vagy ígérni? Számunkra meseszerűnek tűnik, és mégis ezt mondja a Biblia. És kedves táborozók, a kezünkben van Isten igéje, ami olyan hatalmas kincses bánya, hogy ha azt tanulmányozzuk, Jézus szavával élek, olyan könyvet tanulmányozunk, ami, hogyha el fog múlni a föld, a hegyek és minden, és újjá lesz teremtve, egy dolog nem fog elmúlni, egy igéje sem fog elmúlni, és ez az Isten szava. Olyan kiváltságban van részünk, hogyha mi az Isten igéjét tanulmányozzuk, olyan magasrendű gondolatokkal, intelligenciával, értelemmel érintkezünk, ami bennünket is felemel. Nem azt mondom, hogy arra a szintre, de bevezet abba a világba. És minél többet érintkezünk ezzel a világgal, és ezért tartunk bibliatáborokat, ezért olvassuk a Bibliát, ezért egy hívő ember számára, aki megízlelte ezeket az ízeket, attól kezdve csak egy könyv számára a könyv, az Isten igéje. Ez akkora kiváltság, hogy nem tudom eléggé hangsúlyozni. Amennyivel magasabbak az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataidoknál. Ha valamit nem értünk a Bibliában, az nem azért van, mert Isten tévedett. Mi nem tudjuk befogadni és felfogni. Úgyhogy ez az agy olyan képességekkel rendelkezik, és olyan lehetőség az Istennel való kapcsolatra, aminek a kihasználása és használata az egyik legnagyobb kiváltsága az emberi létnek. Itt látjuk ezt a néger fiatalembert, amit megrajzolja a New York térképét fejből, és összes házát, ugyanabból a perspektívából, ahogy látta egyszer, egy pillanatra. Szeretnék az agynak arra a képességével foglalkozni, ami a legfontosabb képessége. Az akarattal. Ha valamit szeretnénk kiemelni az agyműködésből, akkor az akarat és a döntés szerepét emelnénk ki. Ellen Goodwight azt írja, akit rendkívüli mértékben becsülök, és ebben a könyvében, az Értelem Jelenlem Egyéniség című könyvében írt egy külön fejezetet az akaratról. Egy rendkívüli fejezet ez, amiben leírja azt, hogy az akaraterő az emberi természet irányító ereje, és ez uralkodik összes képességeinken, gondolatainkon, érzelmeinken, beszédképességünkön, cselekedeteinken, mindenünkön ez uralkodik. Az emberi jellemet két dolog tartja össze, az akaraterő és az önuralom. A jellem a tudatosan kialakított cselekvés, életmód. És az akaraterőnek óriási szerepe van. Ez a döntő tényező az emberi életben. És ezt mondja, az akarat hatalmas. Annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akaraterejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Azt mondja, a képzeletünket tudjuk uralni. Leírja, hogy sok ember azért beteg, mert a képzelete beteg. Mert önmagát megbetegíti azáltal, hogy várja a betegséget, és a betegség nála egy életprogram. És leír eseteket az életéből, amikor találkozott ilyen emberekkel, és megtanította őket arra, hogy győzzék le ezt a téveszmét, és álljanak neki cselekedni, és akkor el fog múlni a betegség. Persze ehhez ihletettség kell, és Szentlélek vezetése, ezt ne próbáljuk ki magunkon csak úgy játékszerűen, ez egy nagyon komoly dolog, de ő leír ilyen példákat. Azt mondja, hogy értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Nagy kérdés, hogy mi az akaraterő gyakorlása, hogyan tartsuk ébren, hogyan gyakoroljuk. És aztán ki is mondom a választ, úgy tudjuk ébren tartani, és úgy tudjuk gyakorolni, hogyha napi szinten, sőt napi szinten többször, sőt, ha jó lenne, ha folyamatosan, akarati döntéseket hoznánk. A mai világban az emberek nem szeretnek akarati döntéseket hozni. Megszokásból cselekszünk, kelünk, fekszünk, munkálkodunk, jövünk, megyünk, imádkozunk, igét olvasunk. Hát megszoktuk, illik egy keresztény embernek igét olvasni, de ez nem akaraterő használata. Ez egy tompa megszokás, ez nem jellem, hanem ez egy ilyen berögzött gépezeti munkálkodás, aminek nincs értéke a jellemre nézve. De ha tudatos akarati döntéseket hozunk, akkor teljesen más lesz az a nap. Majd mondok példákat. Azt mondja, hogy tartsuk ébren akaraterőnket, majd erre fogok példákat mondani, hogy hogyan tegyük ezt, és irányítsuk helyesen. Ha ezt tesszük, élénkíti egész lényünket, és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Ebben a könyvben erőleves a léleknek találtam egy történetet egy fiatalemberről, akin keresztül szeretném felvillantani azt, hogy milyen lehetőség rejlik az akaratban. Bár tudatosan, öntudatlanul is szinte mindannyian tudjuk és látjuk, mert hogyha valaki nagyon akar valamit, látva a gyerekeket, ugye? Ha ő nagyon akar valamit, általában meg is valósítja. Leginkább akkor, hogyha látja, hogy a szülő bizonytalan. Látja, hogy nem mond a szülő határozottan nemet és igent, akkor ő addig fogja piszkálni, nyüstölni, gyötörni, kínozni, amíg meg nem valósítja, mert látja, hogy gyenge a szülő. Ha rászólok egy gyerek, és azt mondja, dobd el azt a botot, és eldobja a botot. De azt mondja, hogy jó lenne, ha eldobnád azt a botot. Jó lenne. Hát, neki jó lenne, de nekem nem jó. Akkor nem dobja el azt a botot. És ha látja, hogy a tekintete és az hangsúlya és a hangszíne bizonytalan, a botot nem fogja eldobni. Tehát térjünk vissza ez a fiatalemberhez. 8-10 éves korában lehetett talán ennek a gyermeknek ez az esete, amiről szeretnék olvasni, aki az életében egy csodálatos mottót választott. Ezt írja ez a könyv, pár perc alatt felolvasom. A kis vidéki iskolaépületet régi módi hasas szenes kályhával fütötték. Egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtania, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. A borzalmasan összeégett gyerek félájultan hallotta, amint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni. És minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást vitt véghez a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését, az orvos közölte az édesanyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva. Az alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék. Járni fog. Sajnos azonban deréktől lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyk a lábai, haszontalan függelékké silányodtak. Végül hazaengedték a kórházból. Az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókacsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig ahelyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hasonkuszott a fűben, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, aztán centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett. Mindennél jobban vágyott arra, hogy lábába visszaköltözzön az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt. Újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni, majd pedig futni. Újra iskolába járt. Egy idő után futva, a futás puszta öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Aztán elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vélt gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer csak futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsa. Egyik kedves testvérem azt mondta, ez mese. Beírtuk az internetbe dr. Glenn Cunningham. 1936-ban kétszer megdöntötte a világcsúcsot. Nézzétek meg a lábát. És tudjátok, mit választott mottójául az egész életében? Ézsaiás könyve 40. fejezetét, nek azt az igéjét, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak el. Találó, igen? Akik az Úrban bíznak, és itt árult el a titkát, ő bízott a Jóistenben. Bízott a Jóistenben, volt hite. És úgy döntött, azt akarta, és megvoltak a lehetőségei, hogy tudott járni. Na de mondhatnánk, hogy mi van azokkal, akiknek nincs lábuk? Hát én erről is láttam egy filmet a Spektrumon, egy rejtőernyősről, ugye ők ketten ugrottak a helikopterről le, vagy a repülőgépről, és hát egy téves manőverezés következtében egymásnak mentek, és az egyik neki ment a másiknak, és pont csípőből lekaszálta a lábát teljesen, mind a két lábát, és csak az látszik a felvételen, mert volt erről egy videófelvétel, hogy egy vérfelhő, és hát zuhannak le mind a ketten, az egyiknek nem nyílt ki az ejtőernyője, de a másiknak, akinek a lába lement, kinyílt az ejtőernyő az ütközéstől, és élve került, de eszméletlenül a földre. Hát megműtötték, és életben maradt, láb nélkül. Még csak csontja se volt. És képzeljétek el, annyira akart járni, erről szól a film, hogy addig nyüstölte az orvosokat és a szakembereket, hogy neki csináljanak olyan lábat, ami vezérelhető. És csináltak, mert akarta. És utána megmutatták, hogy hogy tanult meg járni, erről szól a film, utána futni, és nadrágot tettek erre a műlábra, és nem lehetett megkülönböztetni, hogy mentett háttal egy egészséges járású embertől, hogy ő neki műlábai vannak. És megtanult futni, és újra ejtőernyőzni. Na, csak azért mondom, hogy mondom, persze a gyereknek könnyű volt, mert volt lába legalább, de ő neki nem volt lába. Ezzel csak annyit szeretnék mondani, hogy az akarat hatalmas. Ha valamit akarunk, és ha ráadásul olyan dolgot akarunk, ami az Isten akaratával megegyezik. Mert ez a Bibliának az egyik leghatalmasabb tanítása, hogy ha mi azt akarjuk, amit az Isten akar, akkor ahhoz ad erőt is annak megvalósításához. Ez egy óriási kiváltság. És ennek illusztrálására szeretnék néhány példát elmondani, hogy hogyan tarthatjuk ébren az akaraterőnket. Ez gyakorlati lesz. Mindegyik állításom mögött bibliai igék vannak. Kíváncsi vagyok esetleg, hogy rájöttök-e, hogy mik lehetnek mögöttük. Szabadon, mindenféle más ember késztetése vagy erőltetése nélkül hozhatunk döntéseket napi szinten, többször is. Például olyan dologban, hogy magunktól megtagadunk valami olyat, amit különben nyugodtan megtehetnénk, és nem is rossz dolog önmagában. De azért, hogy az akaraterőnket és a kitartásunkat és az önuralmunkat gyakoroljunk, lemondunk valamiről. Például kihagyunk egy vacsorát. Nem dől össze a világ, de vajon képesek vagyunk rá? Vagy hozunk egy olyan döntést, hogy a mai napon például megteszek valamit, amihez nincs sok kedvem, vagy nincs az ínyemre, de másnak örömet szereznék. Amögött szerintetek milyen bibliai gondolat rejlik? Amit szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is úgy cselekedj azokkal. Máté 7.12. A fürkész táborunknak az alapszabálya. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Filippi 2.4. Mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre. Hogy másoknak jót akarunk tenni, de azon az áron tudjuk csak megtenni, hogy megtagadjuk önmagunkat. Kedves szülők, akik itt vagytok, és a gyerekeitek itt vannak, kérlek benneteket, tanítsátok a gyermekeiteket erre, hogy tudatosan, ezért mondtam az ajándékozást a tegnapi napon, tanítsátok őket arra, hogy önzetlenül, szabadon, önként adjanak ajándékokat nektek, testvéreiteknek, stb. Stb. Én ma egy hatalmas ajándékot kaptam egyik gyerektől. Egy csokor virágot. Csak úgy odaadta nekem séta közben. És ezt neked szedtem. Teljesen elámultam. Kaptam egy csokor virágot. Egy kislánytól. Mondtam, ez nekem a nap fénypontja volt. Nem nagy ajándék? Menjünk tovább. Tudatosan hozunk egy döntést, hozhatunk döntést, hogy a mai napon nem mondok rosszat senkiről. Tudatosan elhatározom. Még akkor sem, hogyha jogos igazságom lenne, szerintetek lehet úgy valakit fedni, hogy nem mondok róla rosszat? Vagy neki rosszat? Hogyan? Igen, tehát a személyétől elvonatkoztatok, és a tettére figyelek, például így is lehet, igen. De lehet jó kérdést is feltenni. Igazán jó kérdéssel lehet rávezetni a gyereket arra, vagy akár embertársunkat, hogy gondolkodjon el ezen a helyzeten, vagy nem róla beszélek, hanem hogy rám hogyan hatott a helyzet. Értjük? És lehet, hogy meg tudjuk nyitni a szívét egy mélyebb belátással. Tehát, hogy nem mondunk rosszat másról. Azt mondja a Biblia, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen sóval, azaz szeretettel fűszerezett, Kolossze 4.6. Példabeszédek 12.17. Van olyan beszéd, aki beszél hasonlókat a törzsúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Lehet úgy és lehetne úgy beszélni akarati döntéssel, hogy nem mondunk rosszat másokról, sőt, tovább megyek. Szerintetek hogyan lehet tovább menni? Még mélyebb szintre? Jót mondunk másokról. Képzeljétek el. Valaki hozzánk jön, és mondja, te, ez az ember, nézd milyen. Nézd, hogy micsoda vak. Hát süketés vak ez, hogy nem veszi észre, hogy mit csinál. Mondja nekünk, és akkor mi mit teszünk? Ugye? Hát persze, én is észrevettem, hát nem tudom. Ugye mondhatjuk magunkban, vagy pedig mit teszünk? Megkeressük a másik emberben azt a jót, ami lehetne, és azt próbáljuk kidomborítani, és a másik figyelmét arra terelni. Kell hozzá önuralom és akarat erő? Tessék? Sajnos ezek törvények. Menjünk tovább. Cselekedet, beszéd, mi következik szerintetek? A cselekedet az a tett volt. A gondolkodás. Még mélyebb szintre megyünk. Ma elhatározom, hogy tudatosan jót gondolok másokról. És ha észreveszem azt, hogy bennem ítélkezés, szimpátia, antipátia ébred fel, és a másik emberről könnyen mondanék véleményt, hogy hogy néz ez ki? Micsoda antipatikus ember? Érzetek támadnak bennem, helyette azt mondom, hogy nem engedem meg magamnak, mert figyelek rá, mert az Isten erre tanít. Mi ennek az igei háttere, szerintetek? Mit mond az ige? Jót gondoljunk másokról. A jó dolgokon gondolkodjunk. Mindjárt ki fogom vetíteni az igét. De talán el is mondom, hogy Atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy ne engedjük meg gondolatainkban a gonoszt a másik emberrel kapcsolatban. Így mondja Zakariás könyve 7. és 8. fejezetében az ige, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot gyakoroljon ki az ő fele barátjával, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Kedves táborozók, hát én nem mernék úgy ide kiállni, hogy ne próbáltam volna meg ezeket. Megpróbáltam. Hoztam akarati döntést, és elhatároztam, hogy a mai napon, most nem a mai napról van szó, de azon a napon, meg ilyen napokon, amikor ezt kipróbáltam, elhatároztam, hogy se cselekedetben, se szóban, se gondolatban nem engedem meg a rosszat. Hát képzelhetitek azokat, azt a napomat, milyen volt. Szerintetek ébren volt az akarat erőm? Ébren volt egész nap az akarat erőm? Szinte percenként kellett döntéseket hoznom. Ez a gondolat nem, ez az érzelem nem helyes. És rájöttem, nem is tudtam másképp megtenni. Reggeltől estig szinte imádkoztam. Kértem a Jóisten vezetését, Uram, ne engedd meg, és utána pedig segített. És egyszer csak megtapasztaltam azt is, hogyha én ezt a döntést meghoztam, mert mindezek egyeznek az ő akaratával. És ahhoz, ami egyezik az ő akaratával, ahhoz ő ad erőt a megvalósításhoz, hogyha én beleegyezem az akaratommal. És adott hozzá erőt, és megtapasztaltam, hogy egy pont után már nem egy ilyen vergődéses kínlódás volt, hogy teljesen a természetemmel ellentétben kellett cselekednem, gondolkodnom, beszélnem, hanem éreztem már, hogy a Szentlélek vezérel, és örömmel, és nem kínlódással cselekedte bennem a Jóisten. Ez hatalmas tapasztalat volt. Én szívem mélyből kívánom, hogy próbáljátok ki, akár itt a táborban is. Milyen napotok lesz? Ébren lesz az akaraterőtök. Meg fogja élénkíteni egész lényeteket. Se gondolatban, se képzeletben nem engedünk meg magunknak olyan dolgot, ami nem helyes és nem szabad. És ha imádkozunk ezért, a Jóisten ad hozzá erőt. Így tarthatjuk ébren az akaraterőnket. Így nem lesznek sablonosak az imáink, az igetanulmányunk, a beszélgetéseink, hanem teljes figyelemmel figyelünk arra, hogy hogyan tudnánk a másiknak jót mondani, jót gondolni róla, jót tenni vele. Mert Isten így gondolkodik rólunk. Azt mondja a Biblia, hogy Isten jót gondol felőlünk, és kívánatos véget akar nekünk adni. A Biblia többször is a sportolás példáját használja arra, hogy gyakoroljuk az akaraterőnket és az önuralmunkat. Na, mit szóltok ehhez a képhez? A kutya és a macska. Ha szeretném tudatosítani, ezek a lények állatok. Állatok, nem emberek. És nem tudom, figyeljétek meg, én alaposan végignéztem ezt a képet, egyetlen egy kutyánál sem látom azt, pedig tömegben vannak, hogy ugrana. Hanem mindegyik a parancsnak engedelmeskedve önuralmat gyakorol. Az állat. Szerintetek az ember nem lenne képes? Képesek lennénk mi is, hogyha használjuk az akaratunkat, és a Jóistenhez fordulunk ahhoz, hogy az ő akaratával megegyezően tudjunk cselekedni, gondolkodni. A gondolatainkat kicserélheti a Jóisten, hogy jót gondoljunk. Itt van az ige, amit már felidéztem, a Filippi levél 4. fejezetéből, a képzeletünket, hogy mit engedünk meg, hogy miről képzelődjünk, vagy hogyan használjuk a képzeletünket. A legmagasabb rendű képzelet használat az Isten gondolataival való időzés, az Isten igéjén keresztül megelevedő képeken való gondolkodás. Én amikor ezt igazán megismertem, tulajdonképpen két olyan könyvet írtam, ami ezzel kapcsolatos a természetben, a teremtővel és a Természet és ember a Biblia és a költészet tükrében című könyvben tapasztaltam ezt meg, hogy végigolvastam az egész Bibliát arra nézve, hogy a fáról, a fűről, a virágról, az emberről, az évszakokról mit ír. És erről, mivel nem volt semmilyen irodalom, semmilyen könyvben nem találtam semmilyen utalást, egyedül nekem ezt végig kellett csinálnom, és mérhetetlenül élveztem és gyönyörködtem bennem, hogy használtam a képzeletemet, amit a Biblia ír, elkezdtem elképzelni. És elkezdtem vizsgálni. Igéket igével összevetve, és a Jóisten szent lelke által kirajzolódott egy üzenet. És én magam is elámultam. Én nem tudtam, hogy ez fog kirajzolódni. Pedig az igékben ott van. És higgyétek el, az ige azt mondja, hogy mindannyiotoknak személy szerint akar Isten adni olyan tapasztalatot, hogy az igén keresztül az ő gondolatait, az ő nektek személyesen szívetekhez szóló üzenetét megértsétek. Isten nem sablonokban gondolkodik. Ő nem azt a gondolatot akarja csak adni, amit én elmondok például nektek, hanem azt akarja, hogy ti gondoljatok olyat, amit még senki nem gondolt. De nem azért, hogy egyénieskedjünk, hanem mert azért, mert az Isten olyan gazdag, hogy nincs két egyforma falevél, porszem, homokszem és két egyforma arc, emögött mind az az üzenet rejlik, hogy mindannyiunknak az egyéniségéhez akarja illeszteni a nekünk szóló különlegesen egyéni üzenetet. Ezzel kapcsolatban egy gyönyörű idézetet találtam Ellen Goodwight Nagyorvos lábnyomán című könyvében, ahol azt írja, mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes órára, a természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való bensőséges beszélgetésre. Általuk egy olyan életnek kell megmutatkozni, amely szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Ezért, és most nagyon figyeljünk, személyes tapasztalatból kell megismerniük Isten akaratát. Nem úgy, hogy valaki elmondja. Személyes tapasztalatból. Én az Úr vagyok, a te Istened. Személy szerint kell meghallanunk, amint szívünkhöz szól. amikor minden más zaj elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten szavát. Kedves táborozók, én azért mondtam el nektek ott a hegytetőn, és mutattam meg azokat a sziklákat, a hegyeket, az erdő rejtekét, és a dombokat. Menjetek el egyedül ilyen helyekre. Én hajnalban el szoktam menni. És beszélgessetek a Jóistennel, imádkozzatok. Ez olyan kiváltság. Személy szerint meghallhatjátok az ő hangját, üzenetét. Nagyon sok mindent lehetne még elmondani, de látom, hogy az időm lejár, de úgy érzem, hogy a lényegéről beszéltünk. Még talán zárásként szeretném felvillantani azt, hogy nagyon-nagyon sok minden tanít a Biblia az Isten akaratáról. Például azt, hogy Isten akarata az, hogy üdvözüljünk. Lefordítom a személyes hangvételre, hogy te üdvözülj. Ez az Isten akarata. Csodálatos az akarata ez Istennek. Isten akarata az, hogy mi szenté legyünk. Mit jelent ez? Hogy gondolatban, érzelemben, cselekedetben, minden téren a krisztusi lelkületet tudjuk elérni és elsajátítani. Isten kegyelmével ez lehetséges. Isten akarata az, idézem pontosan az igét, mindenekben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. És ez a könyv leírja azt, hogy ha mi úgy élünk, hogy hálateli, örömteli szívvel tudunk hálát adni, itt például a táborban, a jó időért, a szép programokért, a baráti együttlétekért. Nekem mérhetetlen öröm volt ma az, hogy sokatokkal tudtam egy picit beszélgetni. Valakikkel egész komolyan, és itt a imaóránkon fél egykor olyan kéréseket hallottunk meg, ami a legbensőségesebb mélyből fakadtak fel. Bátorítalak benneteket, hogy gyertek el, mondjátok ti is el, és imádkozunk ezért. És nagy küzdelem, tudok emberekről, akik nagy küzdelemben vannak most, és várják azt, hogy az Isten megmutassa hatalmát, és meg is mutatta már ma is, tudom. És reméljük majd, hogy nagy tapasztalatokról számolunk be a hétvégére. A Jóisten nagy ajándékot akar nekünk adni, és azt szeretné, hogy gyakoroljuk a hitünket, fogadjuk el az ő szeretetét, és reményteli életet éljünk, akkor az agyi tevékenységeink, a lelki képességeink növekednek, fejlődő képesek leszünk, ha pedig ezeket elmulasztjuk, akkor bizony csökkenünk, és lesüllyedünk, és egyre rosszabbakká válunk, egyre önzőbbekké. Határtalan perspektíva áll előttünk, és én szívem mélyéből kívánom, hogy ezek az alkalmak, az együttlétek is mindig segítsék azt, hogy közelebb kerüljünk a Jóisten akaratához, hogy tudjunk vele megegyezni. Amen.